Szükséges mennyiségű nitrogént, kálciumot és magnéziumot egyetlen menetben. Használja a már jól bevált, nem talajsavanyító hatású pétisót. Vagy ha a folyékony megoldások híve, akkor a Nitrosolt, akár kénnel vagy mikroelemekkel kiegészítve. Alaptrágyázzon Genesis MPK-val. Ráadásul a Genesis ÖkoPower termékcsalád 2 AÖP pontot is biztosít. Pótolja a mikroelemhiányt Genesis lomtrágyákkal, használja biostimulásainkat AÖP pontért. Adjon nitrogént levélen keresztül Nitrospeed-del, védje állományát a káros UV-sugárzástól a Nitrospeed Sunny-val. Keresse Pétisó és csomagajánlatainkat MPK plusz Pétisó, MPK plusz Nitrosol, MPK plusz lomtrágya. Ne maradjon le! Vásároljon kedvezményesen Premium Genesis műtrágyát. Genesis akció. Csak ma. A tájékoztatás nem teljes körű. A pontos feltételekért keresse a Genesis partnerhálózat üzletkötőit.
Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Ugye a vasútnak van ez a romantikája, hogy azért nagyon sokan szeretik a vasút, és nagyon szeretnek vele utazni, és hát van, aki szerintem évente többször is eljön Nagycenkre, és akkor átjön Fertőbozra, aztán meg vissza, és ezt a kis, nem tudom, 20-40 perces utazást, ezt mindig úgy teszi meg, mint egy gyermek, hogy újra felfedezi, hogy milyen jó ezzel utazni.
Száll a 424-es, mert az én papám fűti. Száll a 424-es, mert az én papám hűtő, előre soha se hátra.
150 éve indult meg a vonatközlekedés Győr és Sopron között, a vonalon 1876 óta járnak vasutak, képzeljék, és 1879 óta pedig ében furtig tart ez a vasútvonal, aminek a célja természetesen az, hogy a személyszállítás, illetve a különböző gabonák eljussanak a céljukra. Mi most éppen Fertőbosz felé igyekszünk, mert hogy az előző részben ugye elindultunk Sopronból. Útitársaim, akikkel ma beszélgetni fogok, Tóth Sándor, aki a Gyesebb nyugdíjas üzemtörténésze, Markó Zoltán, aki Sopronban is volt állomásfőnök, illetve Csornán is dolgozott, és Rázó László, egy SF szóvivője. És közben meg is érkeztünk, megáll a vonat, nyílnak az ajtók, leszállunk, és már látjuk is kiírva, hogy Fertőbozon vagyunk. Na, minek után Markó Zoltán megy előre, akkor hozzájövök, csatlakozom, hogy akkor megyünk és megnézzük a régi szerelvényeket?
Itt lehet látni két régi gőzmozdony.
Új, na hát tényleg, mint amik a filmekben vannak. Hát,
a hátsó az egy 424-es.
Akkor sétáljunk közelebb a peronon, mert hogy ezek hát tényleg szerintem a Poirot filmekben lehet ilyeneket látni. Legalábbis én azt gondolom, de dolgoztak még ilyenekkel?
Hogyne. Én amikor 81-ben a rendező pályaudvarra kerültem, 424-esek közlekedtek még a szombathelyi Sopron vonalon. Az akkori fűtő, aki szintén annyi idős, mint én, ő vele mai napig is tartom a kapcsolatot, és akkor megy nyugdíjba, mint én. Azóta is előhozott ezeket a régi élményeket, hogy emlékszel, amikor még lapátoltad a szenet, és nem lehetett megismerni, mert olyan kormos voltál tőle. Utána pedig a legmodernebb mozdonyokkal szállította már nyugdíj előtt a szerelvényeket Sopron rendezőből ében furtig.
Na akkor hadd intézzek ennek kapcsán egy kérdést Tóth Sándorhoz, aki egy SF nyugdíjas üzemtörténésze, hogy ez ma olyan romantikusnak tűnik, amit a Sándor mesél, hogy lapátoltad a szenet, és akkor csak a két szemed látszott ki. De hogy ez jó volt, vagy csak az idő megszépítette?
Idő megszépítette.
Miben más az, amikor már nem kell lapátolni a szeret? Könnyebb, ugye, ez világos.
Világos, de itt megnézi a gőzmozdony, tehát egy nyitott a vezetőállás. Tehát a mozdonyvezetőnek, fűtőnek, ha esett, ha fújt a szél, ki kellett hajolni az ablakon, hogy lássa a jelzőt, ami előtte van. Aha. Hogy időben meg tudjon állni. Tehát itt nem volt olyan, hogy becsukom az ablakot, és fűtenek, nekem is meleg van. Egyik oldala megsült a kazántól, mert ugye ott fűtött, a másik oldala meg megfagyott. És ehhez hozzájön, még ma is érvényes a mozdonyvezetőknek, hogy a teljesen szabályozatlan életmód. Egyszer reggel 5-kor megyek dolgozni, egyszer este 10-kor megyek dolgozni, az igazából érdemben nem nagyon változott.
Na és akkor fektessünk le szerintem különböző alap kifejezéseket, hogy akkor ezt nevezzük mozdonynak, ami húzza az összes többi mögötte lévő kocsit, de akkor hogy hívjuk a kocsit szaknyelven?
Az meg a szerelvény, a vonat.
Az a szerelvény, és akkor amit ma vonatnak nevezünk, az az, ami...
Motorvonat, igen.
Motorvonat, jó.
Ez lehet villamos motorvonat, vagy motorvonat.
Na most két darab mozdonyt láttunk itt, ugye az egyiket már említette Zoltán, ugye az volt a 424-es, és ami ott mögötte van...
Ez egy német háborús mozdony, igen, amit 1963-ban a Szovjetunióból vásárolt Magyarország, és így került a Gyeserfhoz is. Ezek a háborúban a németek által rövid élettartamra, fontszolgálatra tervezett mozdonyok. Ez egy bevált német mozdonytípus az 50-es sorozatnak a lebutított, leegyszerűsített változata. De olyan tartós szerkezetek voltak, hogy a Gyeserfen is például utolsó időkig üzemeltek.
És akkor Rázolászlóhoz szól a következő kérdés, hogy akkor ez tulajdonképpen már csak kiállítás, ami mondjuk a gyerekeknek be lehet mutatni a vasút fejlődésének történetét.
Gyakorlatilag igen, ugye ez a Fertőbúz állomás az azért különleges, mert itt van nagy vasút és van kis vasút is. Tehát tulajdonképpen ez végállomása a Nagycenki Széchenyi Múzeum vasútnak egyben. Tehát aki mondjuk ide eljön Fertőbúzig és itt leszáll, mondjuk akár Budapest irányából, az itt szépen át tud szállni. Itt látszik is, vannak is egyébként ilyen múzeumvasúti szerelvények, személykocsi, teherkocsi, és akkor itt hétvégente van múzeumvasúti közlekedés, és akkor bizonyos időközönként jön a kisvasút, és ez egy ilyen 3,6 km hosszú kisvasút, ami Fertőbosztól megy be egészen Nagycenkig. A Széchenyi kastély szemben van a múzeumvasútnak az indító állomása.
Zoltán, nem értek hozzá, és nincs vasutas a családban, tehát így kérdezem, hogy ezeket a gőzmozdonyokat bonyolultabb volt vezetni, mint azt, amit ma villannyal működik?
Erre nem tudok pontos választ adni, Sanyi, mint gépész jobban tud válaszolni, de szerintem igen.
Na, bonyolultabb, bocsánat?
Ezeket lényegesen bonyolultabb volt vezetni, ugye a manapság, főleg ilyen motorvonatoknál, ott megjelenik a hibőzenet, akkor megjelenik, hogy nyom meg ezt a gombot, nyomd meg azt a gombot, és akkor vagy elhárul a hiba, vagy nem. Itt nem, ezeknél nem. Itt nagy kalapács, nagy fogó. Tehát ugye, hogy a mesében meg van írva, úgy kellett rögtönözni. Tehát egy nehéz fizikai munka volt. Egyaránt a mozdonyvezetőnek, meg a fűtőnek is.
De csak azért, mert tudják, hogy szerintem legtöbbünknek ez már a Vissza a jövőbe című filmből ismert, ugye, hogy ott akkor annyira felfűtötték, hogy azt hiszem, hát elérte a 88 mérföldet, arra emlékszem, az átszámítva, nem tudom, hogy a 130-140 km/h lehet, tényleg tudhattak ezek ennyit?
Ezek nem. Tehát itt a 424-es az 80-ra volt engedélyezve, és az 520-as is. Ugye az 520-asnak az a nagy előnye még, hogy ez mind a két irányban, tehát fordított állásban is ugyanakkor a sebességgel tudott közlekedni. Ez is meg a háborús követelmények miatt volt. Ott, ahol nem volt fordítókorong, nem tudták megfordítani a mozdonyt a menetiránynak megfelelő állásban, akkor háttal. Tehát úgy vontatta az 5-ös az a szerelvényt, hogy a kocsik itt álltak mögötte, de arra felé ment.
Ja, tehát, hogy aminek mi most az orrát látjuk, igen, ahhoz csapták hozzá az összes többit, és akkor magának hátrafele.
Igen, úgy vontatta a szerelvényt, nem volt hely megfordításra.
De ez ennyire kuriózumnak számított?
Igazából nem, csak ez a tehát az összes többi tudja ezt, csak ennél a mozdonynál az volt a kuriózum, hogy mind a két irányba egyforma sebességgel tudott menni. Volt engedélyezve. Tehát menni mindegyik tudott, csak az volt a kérdés, hogy milyen sebességre engedélyezik.
És akkor Laci, amiket még látunk itt kiállítva különböző, és akkor most nézzék el nekem, meg lehet, hogy rossz kifejezést használok, kocsikat, akkor azok mire szolgáltad?
Hát ez egy gyakorlatilag múzeumvasúti, keskeny nyomtávú vasúti kocsik. Ugye ebből nagyon sok volt Magyarországon valaha, és gazdasági feladatokat is láttak el, mondjuk nem tudom, nem messze Sopront is volt, Kapuvárnál is volt például egy ilyen, és az nádgazdaság, tehát szállítmányozási feladatokat látott el, mondjuk olyan helyre telepítették, ahol nem volt kellően erős talaj ahhoz, hogy még egy nagyvasúti vágányt elbírjon a talaj, és a kisvasutat meg mondjuk elbírta. Tehát, hogy ilyen funkció is volt, ugye ma már ezek jobbára megszűntek, ma már ezek a keskenyomtávú, vagy kisvasutak, vagy gyakorlatilag múzeumvasút, ahogyan mi hívjuk. Ez most már kimondottan ilyen kuriózum, aki szeret vonattal utazni. Például van egy András nevű gőzmozdony a Széchenyi múzeumvasúton, és akkor eljön, és akkor megtapasztalhatja, hogy milyen utazni egy gőzös vontatás. Ezek ez a nagy, hatalmas, mondjuk egy 424-es bivajhoz képest, ezek viszonylag picike gőzmozdonyok, ezek a keskenyomtávú gőzmozdonyok, de mégis az egész feeling az olyan, hogy rendesen utazom egy olyan kocsival, amit egy gőzmozdony vontat.
Na csak, hogy legyen erről valami képünk, akkor megint visszamegyek Sándorhoz, hogy akkor ez az úgynevezett 424-es, ez mennyi lehet? Egy 20 méter talán?
Nem, annyi nincsen.
15?
10-valamennyi, igen.
És akkor ehhez képest mekkora az a pici, amit a Laci mondott az előbb?
Ez a mozdonynak a harmada.
Jó, azzal az 5 négyzetméter, hát akkor az ilyen cukiságfaktor, nem? Hogy akkor próbálkozunk, nézzétek meg, hogy milyen ez ilyen miniben.
Igen, igen, igen. Hozzá kell tenni, hogy nem mindig Andrásnak hívjuk ezt a kis gőzmozdonyunkat, nem mindig András közlekedik,
egymás között
hanem vannak, igen, 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 hanem vannak ott is dízelüzemű vontató járművek, de vannak olyan hétvégék, és egyszerűen ki is szoktuk hirdetni, hogy mikor vannak azok a hétvégék, amikor működik a gőzmozdony, és akkor azzal lehet utazni. Nagyon szeretik a gyerekek különben, meg felnőttek is. Ugye a vasútnak van ez a romantikája, hogy azért nagyon sokan szeretik a vasút, és nagyon szeretnek vele utazni, és hát valaki szerintem évente többször is eljön Nagycenkre, és akkor átjön Fertőbozra, aztán meg vissza, és ezt a kis, nem tudom, 20-40 perces utazást, ezt mindig úgy teszi meg, mint egy gyermek, hogy újra felfedezze, hogy milyen jó ezzel utazni.
Na most ehhez képest, hát ez egy elég széles skála, ami mozoghat erre a kérdésre adott választ, de miben mások azok a vonatok, amivel mi ide érkeztünk?
Hát ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a hagyományos mozdonyok, azok, hát ezek a gőzösöket ugye meg kellett fordítani a többségét. Tehát volt egy úgynevezett fordítókorong, ami arra szolgált, hogy ráhajtotta a gőzmozdony, megfordították az egészet, és akkor 180 fokkal, és utána tudott visszafelé közlekedni. Na most ennek ugye a funkciója már abszolút nincs meg a mai világban, hiszen ez a Flirt motorvonat, amivel mondjuk most eljöttünk Sopron és Fertőboz között, eznek mind a két oldalon van természetesen vezető állása. Tehát annyi dolga van, hogyha mondjuk megérkezik egy végállomásra a mozdonyvezető, annyi dolga van, hogy kiszáll és átbaktat a másik oldali vezetőállásra, és akkor már a másik irányba, tehát amit beszéltünk, 180 fokig megérkezik, és ellenkező irányban már is el tud indulni, és ez rengeteg idő, megtakarítás, és ami nagyon fontos, ugye ezek villamos vontatásúak, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a mai világban nagyon fontos a környezetvédelem, illetve a fenntarthatóság, hogy ezt egy esvés maximálisan próbálja magáévá tenni, és azt szoktuk mondani, hogy ha valaki nem személyautóval, hanem egy ilyen villamos motorvonattal közlekedik, akkor tized annyi szennyezi a környezetét, tehát tized annyi széndioxid kibocsátást generál az az utas, aki veszi a fáradtságot, és egy ilyen villamos motorvonattal közlekedik, semmint hogy mondjuk személyautóba ülne.
Bizony Isten, nem rendeztük meg, hogy ilyenkorra fusson be a vonat, de ez nagyon jól jött ki. No, eljutunk-e odáig, mint amit mondjuk már Budapesten lehet látni a 4-es metrónál? Tudom, hogy egy picit más műfaj, de hogy abban ugye már nem feltétlen kell vezető, és ez is egy olyan evolúciós láncnak tűnik, amit mondott, hogy lehet, hogy akkor ez a következő lépcsőfok.
Nyilván ez a következő lépcsőfok, ez egy célja egyébként nyilván a gyesetnek is hosszú távon, hogy aztán majd lehessen mozdonyvezető nélkül is szerevényeket közlekedtetni. Ehhez különböző, most is léteznek vonatbefolyásoló berendezések, tehát ez olyan, úgy kell képzelni, hogyha ha valamit hibázna mondjuk a mozdonyvezető, még túl gyorsan halad egy adott szakaszon, ahol más a sebességhatár, akkor kívülről belenyúl egy rendszer, és ezt visszahúzza. Na most ezt a vonatbefolyásoló rendszert, ezt addig kell fejleszteni, és ez még ugye nem áll rendelkezésre, de addig kell fejleszgetni majd a közel vagy távoli jövőben, hogy végül is ne legyen már szükség emberre, és ezek a befolyásoló berendezések addig eljussanak, hogy mondjuk egy szerelvényt külön vezető nélkül is el lehessen közlekedtetni.
Sándor, miért van az? Én egyébként, hogyha vasútra gondolok, nekem a kék színű eszembe nyilván a MÁV-iat, a MÁV és a GYESEV két teljesen külön kategória, tehát ne keverjük össze őket, hogy a GYESEV a sárga és zöld színű.
De ez a legújabb változat, ugye a GYESEV is kékkel kezdte, ugye a MÁV-tól átvett járművekkel, utána volt a sárga csík a kék mozdony oldalán, benne a GYESEV logóval, GYESEV emblémával, és utána jött ez a zöld-sárga spenót tükörtojással a köznyelben, vagy a repceföld tavasz, a repcevasútnak is szokták mondani a GYESEV-et. De szerintem ez nagyon találó, nagyon szép, és ami lényeg, hogy jól elkülönül a MÁV-tól.
Kövesdi Szilárddal, a GYESEV ZRT vezérigazgatójával folytatjuk a műsort, és akkor visszaugranék az egésznek a nevére, hogy ugye Győr, Sopron, Ebenfurt és ugye a vasút. Na most miben más az, hogyha két állam között kell vasutat működtetni, így jelesül ugye most Ausztria és Magyarország között, mint mondjuk a MÁV-nak a dolga, ami országon belül működik?
Hát az, hogy két országban működik a GYESEV, ez nem volt ugye mindig így. 1921 előtt ugye a Lajta folyónál volt a határ, és akkor még mint Magyarország részeként nem a Király Államvasutak, hanem ez egy koncesszióban épült vasútvonal volt, a Győr-Sopron-i Benfurt közti. Aztán Tirana után lett két országban működő vasút, és maga a békeszerződés is foglalkozik azzal egy fejezetben, hogy ennek a vasútnak ennek továbbra is egy cégként kell működnie, és meghatározta azokat a feltételeket, hogy Ausztria hogyan lép be ebbe a koncesszióba, és hogy kell a Gyesevet kialakítani, hogy ez tudjon így működni. És azóta is így működik, de azóta egy ilyen ma már unikálisnak mondható európai vasúttársaság, mert még egy ilyet nem találunk Európában, mert két államnak a tulajdonában van, és határon átnyúló forgalmakat bonyolít le. Aztán 1989-től egy egészen más helyzet alakult ki, ami megváltoztatta a digi szerepét a vasúttársaságnak. Majd a 2000-es évektől megint egy újabb szerepet kellett kitalálni, de mindig megtalálta a társaság azt a szerepet, amiben hasznos tud lenni, amivel is eljutottunk a mai állapotig, ahol egyrészt megtartotta a határon átnyúló és a bécsi elővárosi közlekedésbe résztvevő szerepét, másrészt viszont Magyarországon elkezdett bővülni, és elkezdett nagyobb szerepet magáénak tudni az országos közlekedési rendszerből.
Nézzük akkor a fejlesztési lehetőségeket, és szedjük ketté. Miben vagyunk jók, miben lehet fejlődni, kezdjük azzal, hogy miben vagyunk jók.
A Gyesev jó volt abban, hogy a méretéből és a addigi tapasztalataiból összeszedett tudást felhasználva egy rugalmas, gyors döntéseket hozó és ügyesen alkalmazkodó társaság, de azt szeretnénk automatizálás szempontjából, digitalizáció szempontjából annak a lehetőségeit kihasználva a volt gyeseves hálózaton kialakított forgalomirányítási digitalizált rendszerhez illeszteni, tehát központi forgalomirányító helyeket kialakítani, a állomásokon egyre kevesebb, a végén nulla személyzettel működni, és szinte távirányítani az egész hálózatot. Ez két okból, egyrészt a hatékonyság javítása szempontjából, a minél kevesebb élőmunka felhasználás szempontjából, másrészt pedig azt kihasználva, hogy egy központi irányításnál jobban, gyorsabban, rugalmasabban lehet a forgalmi zavarokat, a közlekedési zavarokat elhárítani.
Az én papám fűt, sivít a fekete mozdok, mert az én papám fűt. Kemény a munkája, erős az én jó papám úr.
Lejövünk a peronról, mert itt a nagy feszültség miatt egy pici ciceg és talán végig hallatszódik a felvétel alatt, és ahogy sétálunk itt a fák alatt, még azért Markó Zoltánhoz visszalépnék egy kicsit, mert ugye ezt mondtam, hogy volt Sopronban állomásfőnök, dolgozott Csornán is, de elméletileg volt kalauz is.
Igen. Voltam 2004-től 3,5 évig.
Állítólag nehéz munka, mert hogy egyszerre kell pedagógusnak és pszichológusnak lenni.
Igen. Én is ezt vallom, de olyan szempontból nehéz csak, hogy korán kellett kelni. 3 óra körül, hogy följelentkezzél az első induló vonatra, de én nagyon szerettem, megmondom őszintén, nem volt akkora stressz, mint az összes többi beosztásomban.
Hát én azt gondolnám, hogy emberekkel beszélgetni, pláne ilyen munkakörben azért az tartogathat mesterfogásokat.
Rengeteg érdekes sztorim van ezzel kapcsolatban, de mindegyiket meg tudtam oldani úgy, hogy én jöttem ki belőle jól.
Na most se jön egyet, akkor név nélkül egy ilyen sztorit, hogy mit kell elképzelni a kalauz életét.
Hát csak egy érdekes dolog. Győr állomáson indulás előtt átszálló utas érkezik a budapesti vonatról, följön az aluljáróból egy hölgy csomaggal, és nem köszönt. Ez a vonat megy Tatabányára? Mondom, Tatabányára? Nem. De egyébként jó napot kívánok.
Ez a pedagógus része.
Így van. És innentől kezdve én voltam a idézőjelben a főnök, mert abban a pillanatban átvettem az irányítást, mondom, nem, ez Győr-Sopron között. Tehát a bányára, mondom, azt le kellett volna szállni már valahol máshol Győrbe, és visszamenni, mert rossz vonatra szállt már nagyon-nagyon régen. ilyen hasonló esetek. Vagy olyan ittas utasok, akik
na,
nem
megfelelően. Na, a pszichológia
hát, igen, igen. Nem úgy viselkedtek a vonaton, ahogy kellett volna őket is megfelelő módon el tudtam igazítani. De a legnagyobb sztorim szerintem Ferencváros szurkolók jöttek Budapestről, Sopronba, még akkor a soproni futballcsapat NB1-es volt. És Győrbe vettük át a fradi szurkolóknak a vonatát. Három kocsiból állt a gyorsvonat, tele volt ferencvárosi szurkolóval, az utolsó kocsi a rendőrségnek a külön kocsija volt. A rendőrök nem mertek kijönni kocsiból, mert olyan világot csináltak a szurkolók. És akkor kérdezi a kolléganőm, bemersz menni hozzájuk? Mondom, én bemegyek. Ő nem. Mondom, akkor menj oda a rendőrségi kocsiba, és akkor ott te akkor védve vagy.
Egy közbevetés.
Igen.
Egy közbevetés. Ekkor már zöld színű volt. Igen, az egyenruhájuk?
Ezt akartam mondani.
Jó, oké. Okay.
Fölmentem az első kocsira, bementem. Jó napot, uram! Jó napot, uram! Jó napot kívánok! Benőtteket kérem. Az első, azt mondja a srác, hogy a kocsi másik végében van az Otto, őnála vannak a jegyek. Jó, elmentem. De zöld-fehérben mondom, látjátok, nem kék-fehér.
Igen, és innen is üdvözlők az MTK-sokat is, meg a fradisokat is.
Így van, oda mentem az utolsó, ugyanúgy fekete. Mondják, hogy nálam is a másik oldalon. Tehát visszaküldtek a másik oldalon, ne haragudjatok, ne szórakozzatok velem, mert ez egy komoly dolog. Na akkor az egyik srác elővett körülbelül 3,5 méter hosszú menetjegyet. Mert akkor még úgy adták a jegyeket. Mindegyik 33%-os kedvezmény, csökkent látóképességű kedvezménnyel volt. Azért volt rajtuk gondolom a napszemüveg. Örültem, hogy egyáltalán van jegyük. Körülbelül megszámoltam, hogy mennyien vannak, felének volt, felének nem, de jobbannak láttam, hogyha inkább elmegyek a többieket is megkezdeni. Hasonló szituáció volt mind a három kocsiba. Elmehetett a hír, és a következő kocsiba mentem. Jó napot, uram, szintén jó napot. Végérétem, köszönjük, uram, kettőn óra kikaptak.
Megszerette. Na, tessék. Hát ezt akarom mondani, valószínűleg ez a csodálatos fehér körszakál, és a zöld egyenruha.
Igen, akkor még nem volt, de a zöld egyenruha az biztos hatott. Egyértelmű.
Na most, Laci, ez, amit a Zoltán mesél, hogy kalauz munka, ez digitalizálható, kiváltható valahogy? Megint a jövőbe kanyarodva vagy afelé tekint.
Hát valójában minden kiváltható, nyilván a digitalizáció ezt is előbb-utóbb majd magával hozza. Jelenleg még itt nem tartunk. Én azt mondom, hogy hál' Istennek, jobb, ha egy vonaton van jegyvizsgáló, mert ugye ezt is a szaknyelv az jegyvizsgálónak mondja, a kalauz az a köznyelv kifejezés, az
ne a kulpa,
visszakanyarodva jó. Itt a terminus technikusokra, de van. Igen, és reméljük, hogy lesz is még a közeljövőben, mert jobb, hogyha van egy személyes jelenlét. Bármi előfordulhat. Itt nem csak arról van szó, hogy valaki ellenőrzi, hogy van-e érvényes menetjegye valakinek.
Bólogatok, értem, jó, tanulom.
Igen, szóval nem csak arról van szó, hanem arról is szó van, hogy bármi történik egy utassal, bármilyen szituáció következik be, akkor legyen ott egy ember egy adott vonaton, egy adott szerelvényen, vagy egy ilyen modern motorvonaton, ez is történhet, vagy a Murphy törvénye szerint, ami elromolhat, el is somlik, és bizony előfordulhat ott is bármi, és akkor viszont legyen ott valaki, aki tud segíteni az utasoknak.
Itt vagyunk, mi vasutasok.